Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 11. szemeszterének második előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 11. szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon tekinthetik meg. Az előadássorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt, az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadóknak. Mai előadónk dr. Osvai Károly Miskolcon született. 1964-ben. Középiskolát Miskolcon, egyetemi tanulmányait Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen végezte, ahol 1990-ben szerzett fizikus diplomát. 1995-ben megszerezte a fizikatudomány kandidátusa tudományos fokozatot, 2011-ben habilitált, 1996-tól egyetemi docens. 1998-tól a Tevati a máig az egyetlen hazai terravat csúcs teljesítményű lézerrendszert megvalósító kutatócsoport alapítója és vezetője. 1997 és 2001, valamint 2003 és 2011 között tanszékvezető helyettes, míg 2011 és 2013 között a Szegedi Tudományegyetem optika és kvantumelektronika tanszékének megbízott tanszékvezetője volt. 2008 és 2011 között az ELI előkészítési fázis nemzetközi konzorcium projektmenedzsere, valamint 2010 és 2012 között az ELI-HU NKFT tudományos projektmenedzsere, 2012-től a tudományos munkacsoport vezetője. Karrierje során vendégkutatóként összesen 37 hónapot töltött a berlini Max Born intézetben, egy évet a svédországi Lund egyetemen, valamint 36 hónapot a Radon von Appleton laboratóriumban. Kutatómunkájának főbb területei: ultrarövid lézerimpulzusok előállítása, erősítése és mérése, ultrarövid impulzusok nem lineáris optikája, ultragyors spektrumoszkópia, lézeranyag kölcsönhatások. Munkáját még diákként 1991-ben Proscienta aranyéremmel ismerte el az Országos Tudományos Diákköri Tanács. 1997-ben a Magyar Tudományos Akadémia fizika osztálya fizikadíjjal, 1999-ben mestertanár kitüntetéssel, majd 2002-ben aranykrétadíjjal tüntette ki. Felkérem Osvai Károly docens urat, tartsa meg előadását.
Hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlévők, tévénézők! Az előadásomban a szegedi szuperlézerről fogok kicsit beszélni, hogy én apostrofáltam, ez a gigavaku. Annyiban hasonlít egy vakura, hogy ez is villogni fog, csak változó sebességgel, és sokkal nagyobbakat, mint egy vakú szokott csinálni. Kicsit visszanyúlnék a kezdetekhez, hogy hol kezdődött a dolog. A dolog az nem pont itt, de majdnem itt kezdődött, hogy 2005. júliusában megjelent az amerikai Science magazin hasábjain egyfajta kérdésfölvetés, hogy mi foglalkoztatja leginkább a tudományt és a tudósokat. A 2000-es évforduló már akkor elmúlt egy kicsit, de 5 évet kellett várni, még a 2000-es évforduló alkalmából a tudós társadalom kijött egy ilyen elmélkedésre, hogy mit is fogunk csinálni az elkövetkezendő évezredben. Számtalan érdekesebbnél érdekesebb kérdést fogalmaztak meg a tudósok. A legelső kérdés úgy hangzik, hogy miénk-e az egyetlen világegyetem? És ebből van olyan 100 darab ilyen jellegű kérdésben. Most a 14-es számú kérdés az úgy hangzik, hogy mekkora a legnagyobb teljesítményű lézer, amit a kutatók fel tudnak építeni. Ennek nem csak az a gyakorlati értéke, vagy az elméleti gyakorlati jelentősége, hogy vajon mi a legnagyobb, Az embernek mindig ugye a legnagyobbak felé szokott elmenni, vagy a legkisebbek felé, attól függ. Mindenesetre legeket szokta keresni, hanem gyakorlati tudományos élet szempontjából is komoly jelentősége van, ahogy az előadás során remélem látni fogják. Kezdjük ott, mi is az a lézer. Hát lézerre azt lehet mondani, hogy ha jól megtanulták a középiskolában, hogy ez a Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Angol szavakból tevődik össze a lézer szó maga, tehát magyarán szóval valami olyasmi, hogy erősített fény, sugárzás, stimulált emisszió keresztül való létrehozása. Delegális az a kérdés, kicsit profánabbak legyünk, mi különbözteti meg a lézert és vagy a zseblámpától? Ezzel nyugodtan az önök szemébe világítok, nem lesz senkinek baja, ezzel már nem mennék ilyen bátor. A lézerfény tulajdonságait tudjuk segítségül hívni, hogy mi is a lézerfény tulajdonsága. Tehát nagyon kis széttartású anyaláb. Látszik, a kezemben van ez a pointer. Gondolom, hogy a társaság egy része az már szórakozott, természetesen mindössze gyerekes csíntevés szempontjából, hogy a pointerrel egymás szemét próbálták meg hát kilőni. Remélem, hogy kis sikerrel jött ez össze ez a projekt. Tehát kicsi széttartású anyaláb ellentétben a zseblámpával. Egyszínű. Ez látjuk, hogy ez egyszínű, de azért vannak lézerek, amik egyáltalán nem egyszínűek. Van úgynevezett térbeli és időbeli koherenciája a lézerimpulzusoknak és a lézerfénynek. Ez azt jelenti, hogy a lézerfény időben is és térben is képes önmagával egyfajta valamiféle furcsa kölcsönhatásba lépni, és egyúttal nagy teljesítmény sűrűséget tudunk elérni lézerekkel. Tehát azt tudják, gondolom azt tudják, hogy egy csomó autógyárban, például iparüzemben már lézerrel vágnak, hegesztenek, forrasztanak, mindenféle dolgot csinálnak, tehát nyilván azt jelenti, hogy a lézernek van jó nagy energiája és teljesítmény sűrűsége. A femtoszegonomos lézer ezzel szemben a nagyon kis széttartású nyaláb feltétele az megmarad. Egyszínűség már nem fog tovább teljesülni, mert a nagyon-nagyon rövidség miatt a lézerben igazából számtalan más szín is megjelenik, tehát egyfajta színesebb lesz a dolog. Térben és időben koherens marad valamennyire, itt is a koherencia feltétele kicsit megsérülni fog. A nagy teljesítmény sűrűség viszont változatlanul igaz lesz, sőt, óriási nagy teljesítmény sűrűségeket lehet elérni. A lézerimpulzusok leírása, tehát hogyan írjuk, mit mondunk egy lézerimpulzusról, milyen paraméterei vannak. Tehát megvan a lézernyalábnak az átmérője, ami kijön a pointerből. Megvan a fókuszpont területe, azaz milyen kicsire tudjuk az lézerimpulzust lefókuszálni. Megint csak lehet, hogy játszottak azzal kora és késő gyerekkorukban, hogy a unalmas tantermi órákon, egy jelencsével, szemüveglencsével bejövő napfényét lefókuszálták egy darab papírra, és meggyulladt, és addig csináltam, míg a tanárnész nem vette. Na, ezt lehet csinálni lézerrel is, tehát arról a pontméretről van szó, amit milyen kicsivére le lehet egy ilyen fénysugarat fókuszálni. A lézerimpulzusban van energia. Energiának az mértékegység elvben a zsúl, hasonlóképpen kicsit, mint az étkezésekben kilokalóriát mondunk, a fizikában normálisan joule mértékegységekben dolgozunk, időtartam. Az időtartam megmondja, hogy egy lézerimpulzus milyen hosszú időben, és persze ismétlési frekvencia, ami azt jelenti, hogy másodpercenként hány lézerimpulzus jön ki egy adott egységből. Ami nagyon fontos a lézer anyagkölcsönhatásokban, ami miatt például a papír is meg tud gyulladni, ami miatt a készülőket tudnak vágni, hegeszteni, ilyesmit csinálni, az, hogy az lézerimpulzusoknak van úgynevezett csúcs teljesítménye. Ez azt jelenti, hogy az adott energiát el kell osztani az impulzus időtartamával, akkor egy teljesítménydimenziójú egységet kapunk. Ez megmondja, hogy a lézerimpulzusnak ténylegesen hány wattnyi, hány tízezer, százezer, millió, billiárd wattnyi a teljesítménye. Összes ilyen lézeranyag kölcsönhatásban ezt a csúcs teljesítményt látja az anyag, úgy mondta, tehát hogyha anyagra rávilágítunk a lézerrel, még egyszer az anyag, az legyen bármi. lehet egy fém darab, lehet az emberi szem, mert a szemet is műtenek ugye lézerrel, lehet bőr a vágásoknál, mindenféle dolog. Tehát ez a csúcsteljesítmény osztva a területtel az mutatja meg, hogy a fókuszált intenzitás mekkora, ezt érzi az igazából az anyag. Mennyire is rövid az ultra, amikor azt mondjuk, hogy egy lézerimpulzus időben rövid, kérdés mekkora ez az rövidség. Ezt meg lehet úgy szemléltetni lehet igazából, amikor az ember azt mondja, hogy egy femtoszekundumos lézerimpulzus mennyire rövid. Femtoszekundum az 10^-15 másodperc. Ez a 10^-15 ez nagyon olyan szám, hogy nehezen lehet vele mit kezdeni. Mi az, hogy 10^-15? Sok nullát kell előírni, ezt nem tudta az ember az iskolában. Hogy ez azt jelenti, hogy ez egyes elé oda kell írni 14 darab nullát a tizedes veszély után, akkor kapjuk meg ezt a számot, de ezt minden nap életben nehéz ezt lefordítani. Tehát, hogyha hosszúságegységben nézzük, hogy mennyi egy femtoszekundum, akkor egy femtoszekundum alatt a fény az 0.3 mikrométer tesz meg. 0.3 mikrométer az emberi hajszál vastagságának, hát mondjuk egy olyan 10% rész attól függ, tehát a szőke vékonyhajú hölgyeknél inkább azt mondom, hogy 10% része, a fekete vastaghajú uraknál inkább olyan 100% része körül van. Tehát mindesetre egy hajszál nagyon kicsi része nyi utat tesz meg a fény egy femtoszekundum alatt. Ezzel szemben egy másodperc alatt a fény 7,5-szer, 7,5-szer körbeutazza a Földet az egyenlítő mentén. Tehát képzeljék el azt az óriási nagy távolságot, hogy 7,5-szer körbeutazzuk az egyenlítő mentén a Földet. Ezt a távolságot kell viszonyítanunk a hajszál egy töredékéhez. Ha az atomi skálát nézzük, akkor megvan az atommagunk, körülötte buklászik az elektron. Amíg az elektron egy ilyen kört csinál a igen picin kis hidrogén atommag körül, az a femtoszekundumnak egy kis része, tehát már rögtön rövidebb időt találtunk, mint a femtoszekundum. A molekulális skálán molekula, mi a legegyszerűbb molekula? Például a só molekula, ez egy egyszerű molekula, 2 darab atomból áll, tehát egy ilyen só molekula szétválása az szükséges idő, tehát az az idő, ami miatt a molekula az 2 különböző atomjára bomlik, az körülbelül 100 femtoszekundumot ellik. Tehát megint meg vagyunk a femtoszekundum a skálán. Hogyha az optikai skálát nézzük, akkor van egy impulzusunk, általában tudjuk az optikában, ugye a fény az hullám, a fénynek van egy úgynevezett vívő frekvenciája. A vívő frekvencia az azt jelenti, hogy ez a fény frekvencia, ez a fény szín, amit a szemünkkel látunk. Ennek a vívő frekvenciának az egy periódusa, az mindössze 2,7 femtoszekundum. És ilyen szempontból azt mondom, hogy a frekvenciája az olyan 100 terahertz körül van. Zenét gondolom mindenki hallgat, hanem is ír, de legalábbis hallgat, ezt tudok hallgatni, vagy zenélnek. Tehát a normál zenei áhang az 440 darab hertzből áll, tehát azt jelenti, hogy másodpercenként 440 ilyen hullámot tartalmaz. Azt fülünkkel jól tudjuk hallani. Most nem kezdek el az önök szerintem legnagyobb megelégedésére énekelni, de mindesetre mindenki, mondom be, el tudja képzelni magának az normál áhangot. Ha ezzel összevetjük a fény frekvenciáját, a fény másodpercenként, frekvenciája másodpercenként kb. 100×10^12 ilyen periódus tesz meg. Tehát nagyon-nagyon-nagyon gyorsan rezeg a fény, és egy ilyen rezgési periódus az 2,7 femtoszekundum. A más skálát is meg tudunk nézni. Az univerzumnak az életideje nagyjából, amikor a Big Bang történt, úgy körülbelül 10^18 másodperccel ezelőtt történt a Big Bang, az az univerzum élettartama, ez a nagyságrend. Az emberi élettartamok 10^9 másodperc körül vannak, megint csak uraknál általában sajnálatosan kicsivel rövidebb, kicsivel kevesebb, a hölgyeknél általában hálásan kicsivel hosszabb. A szem, az emberi szem másodperc körüli időtartamokat tud felbontani, tehát a másodperc tized-huszada az, amikor ami egy eseményt a szemünkkel még tudunk követni, annál gyorsabb eseményeket nem vagyunk képesek a szemünkkel lekövetni. Ezt tudták persze már régen is, mert Uszke hát nem egészen 150 évvel ezelőtt már megalkották a gyors fényképezés alapját, amikor egy nagyon kardinális kérdést kellett eldönteni. Azt kellett eldönteni, az urak fogadtak, hogy vajon van-e a ügetés a ló vágta pillanatában olyan időpont, amikor a lónak minden négy lába nem éri a földet. Ezt nyilván ez már egy olyan gyors eseménysor volt, amit az emberi szem nem tudott lekövetni, ezért segítségül hívták a Maybridge nevezeti urat, aki megalkotta az első gyors fényképezeti eljárást, aminek segítségével el tudták dönteni az uraki a fogadást, hogy kinek van igaza, hogy valóban nincsen olyan időpillanat, amikor a lónak legalább egy lába ne érne a földet. Illetve egy van, amikor a lóat mondjuk kilövik, és akkor így felfordul, de az nem volt benne a fogadásban. Az utolsó fényképezéssel lehet persze közelíteni a még rövidebb időtartamokat, de ismerik ezeket a jó kis fényképeket, amikor a cseppek alakulnak ki, és minden egy más dolog. A nagy további lépést jelentett a legrövidebb időintervallumok felfedezése, vagy megalkotása felé az első lézer, amit 1960-ban, immáron jó 53 évvel ezelőtt a Theodor Maiman vezető úriember hozott létre. Megjegyzem, és a tudomány történet érdekesség kedvéért, hogy hát akkor is érdekesen mentek a tudomány történet és tudomány politikai csatározások a nagy és még nagyobb emberek és a laboratóriumok között. A Maiman mindenféle díjat megkapott, tehát az Amerikában, Európában ilyen-olyan nagy kitüntetéseket, kivéve a Nobel-díjat. Tehát a Nobel-díjat a lézer felfedezésért nem ő kapta, hanem másik három kollega egy másik laboratóriumból. De ettől függetlenül hozzáteszem, ők sem voltak azért annyira érdemtelenek, de még csak egy érdekesség idejét megjegyeztem ezt. Már csak azért is, mert ugye azt szeretnénk, és előre ugrok, hogy a Szegedi Központ eredményeiből is legyenek Nobel-díjak, de azért ezt jelenti, hogy Nobel-díj nélkül is lehet létrehozni olyan dolgot, ami megváltoztatja az emberi civilizáció, hát ha nem is menetét így, de azért nagyon közel van hozzá, hogy a lézerrel sok minden megváltozott az életünkben. 2000-es évek elején, 1999-ben a Maimannal szemben Ahmed Szavai kapta meg az első olyan Nobel-díjat, ami kifejezetten a rövid lézerimpulzusok alkalmazásához kötődött. Megint csak tudománytörténeti érdekesség, hogy Maiman nem fizikai Nobel-díjat kapott, hanem kémiai Nobel-díjat kapott. Ezt is a kérdezni szeretném ezzel, hogy a fizika, kémia, biológia, orvostudomány határterületei egy bizonyos időn túl elmosódottak, tehát nehezen lehet szétboganászni mindig, hogy akkor miért, pontosan mi jár, ki melyik tudományterületen dolgozik. És végül, nem utolsó sorban, a femtokémiai Nobel-díj után egy-két évvel megjelent a porondon az úgynevezett attó fizika, ez az attoszekundumos impulzusok keletése, terjedése és alkalmazásával kapcsolatos új tudományág. Előre is mondom, de ön is tudják persze az előadás címéből és az újságokból, hogy Szegeden létrehozandó kutatóközpont pontosan az attofizikának van szentelve. Tehát az első attofizikával kapcsolatos kísérleti eredményeket bemutató tudományos folyóiratbeli cikkek 99-2000-ben jelentek meg. Ehhez képest rá 12-13 évvel Szegeden már egy egész kutatóközpontot létesítünk ennek az új tudományágnak. Tehát nagyon gyors az átmenet, ugye az átmenet az egész tudományág fejlődése, annyira gyors és annyira érdekes, olyan sok mindent dolgot tartalmazhat magában, hogy rögtön erre az nagyon-nagyon friss és fiatal tudományágra már egy sok milliárdos kutatóközpontot hoz létre a magyar és a nemzetközi kutatóközösség. Az Extreme Light Infrastructure, azaz ELI létrehozása, válaszolt igazából, még visszakanyarodok az előadás elejére, a feltett fóliára, mi az a legnagyobb intenzitású lézer, amit az emberek létre tudnak hozni. Először azt gondoltuk, hogy egy 200 petawatt csúcsteljesítményű impulzusokat előállító lézerrendszer lenne a jó. De ez, amit létre lehet hozni. Tehát az ELI programot, amit megalkotója és az ELI program gyakorlatilag egy fő motorja, Gerard Mourou, elnevezésű francia származású egyébként, mint minden tudós, bárhol is élő fizikus alkotta meg. Tehát az ő először azt mondta, hogy nagyjából egy 200 petawatt csúcsteljesítményű lézerrendszert, csúcsteljesítményű impulzusot kibocsátó lézerrendszert lehetne létrehozni, amivel aztán nagyon jó és jóféle tudományt lehetne csinálni. Tehát ennek az ELI-nek a fő célkitűzése, ELI program fő célkitűzése az volt, és mindig az, egy olyan berendezés létrehozása, amin alap és alkalmazott kutatásokat végezhetünk a legnagyobb intenzitás és a legrövidebb impulzus hosszak mellett. És persze rengetegféle alkalmazásra lehetne ezt az egész ketyerét használni. A 200 petawattos impulzus létrehozása azért nem egyszerű. Összehasonlításul jelezném, hogy jelenleg a lézerboltba, az ember így elmegy a lézerboltba, és azt mondja, hogy szeretnék venni egy nagy lézert, akkor a legnagyobb lézer, amit most a lézerboltban adnak neki, ugyan 12-15 millió dollár körüli összegért, az egy ilyen 5-6 petawattos, bocsánat, ez egy 1 petawattos lézerrendszer. Tehát ennyi, az embernek van véletlenül a sugródban néhány 10 millió dollárja, akkor ebből tud venni most egy ilyen 1 petawattos lézerrendszert. Petawatt, ez peta, az a 10-15-en a prefixje, tehát azt jelenti, hogy a 10-15-en watt csúcsteljesítményi impulzusok előállításáról van most szó. Ez mennyit jelent? Most nem az 1 petawatt, most a 200 petawattról még szó. Lehet azzal trükközni, amivel én is szoktam, azért tettem föl, hogy ez a 2x10-17-en, azaz 200 petawatt csúcsteljesítmény, wattban teljesítményben mérve, annyi, mint hogyha vennénk a világ, ne túlozzunk a Föld, összes elektromos erőművét, nek a 100 000-szeresét, és az általuk előállított áramteljesítmény lenne a 200 petawatt. Nagy szám. Azért megjegyzem, hogy azért ilyen nagy a csúcsteljesítmény, nagyon rövid az időtartam. Tehát ezek az elektromos erőművek éjjel-nappal működnek, úgy kiadnak valamiféle teljesítményt, viszont ezek az impulzusok az idő nagyon-nagyon kicsi részében ugye, működnek, csak érhetők tetten vannak jelen, tehát azt jelenti, hogy igazából egyfajta tükközés van szó, hogy az egyik az mindig működik, a másik meg csak egy kicsit működik. A másik viszont sokkal jobban kézzelfogható, hogy mennyit is jelent ez a 200 petawattos impulzus például nyomásban. A fénynek van nyomása, ezt az emberek, a közönség soraiban ülő tisztelt hallgatók is inkább úgy szokták érezni esetleg, hogyha nyári napon leülnek az aradvédtanúk sörözőbe egy árnyékos helyre, felállnak, kimennek a napra, akkor nyomva érzik magukat. Ezzel szemben, hogyha egy lézerimpulzus veszünk, akkor a maga lézerimpulzus olyan nyomást tud létrehozni a tárgy felületén, ami egyszerűen fantasztikus, tehát olyan szemben fantasztikus, hogy csak megint csak a legekben lehet gondolkozni. Tehát a 200 petawattos impulzus még egyszer olyan nyomást tudna kifejteni egy adott céltárgyon, minthogyha az embernek a bütykére rápakolnának 10 millió darab, ez egy 10 millió darab szupertankert olajjal megtöltve. Megint csak egy szupertankerben is jó sok olaj van, 10 millió szupertankerben még több olaj van, ennek az óriási súlyt, hogy az embernek ráteszik a bütykére, az baromira fájna, de egyúttal még egyszer ekkora nyomást létesít egy-egy ilyen nagy impulzus. Tehát azt jelenti, hogy ott szem és kő és anyag nem marad szárazon, minden plazmával és minden egyéb mással bomlik, ahol egy-egy ilyen impulzus megjelenik. Ezt használjuk ki, ezt használná ki a tudomány, és ez egy nagyon fontos válasz, vagy kapcsolat megint a legelőször feltett diára, hogy mire is lehetne használni egy ilyen nagy impulzus, azon kívül, hogy az ember bírja magát a Guinness könyvekbe, utána elmegy egy sörözőbe és megiszik egy Guinness sört. Tehát nézzük a vákumot, mint olyat. Tehát a klasszikus vákum az az, amikor azt mondjuk, hogy nincsen benne anyag, üres, semmi, tehát semmi nincs ott. Ezt mondjuk klasszikus értelemben a vákumról. Ezzel szemben a kvantum mechanikai értelemben, a kvantum elektrodinamikai értelemben definiált vákum, az nem semmi, hanem az mindig valaminek egyfajta nyüzsgése. Tehát vannak részecskék, antirészecskék, ezek ide-oda, amoda össze-vissza alakulnak, egyesülnek, szétválnak, tehát egyfajta állandó nyüzsgés van a kvantumvákumban. Tehát ez úgy tudják elkezdeni, mintha mondjuk felmennek az Eiffel-torony tetejére, lenéznek, látják, hogy milyen szép a pázsit, minden rendben van, egy-két ember ott még mozog lent. Lemennek, legúvannak a pázsithoz, előveszik a nagyítót, megnézik és látják, hogy hú, rengeteg hangya mászik ott, meg tücsök, bagár, meg hegedű. Úgyhogy ez, így tudják elképzelni megint csak ezt a vákumot, tehát a klasszikus értelemben a vákum az semmi, a kvantumos értelemben a vákum az folyamatos ilyen kis nyüzsgés. De ez egy nagyon jól hangzik, tehát azt mindenki tapasztalta a klasszikus vákumot, remélem nem tapasztaltam, mert ha tapasztalták volna, most nem jönnek itt. Tehát aki el tudja képzelni a klasszikus vákumot, a kvantum vákumot viszont nagyon nehéz elképzelni, és kérdés az, hogy a kvantum vákum létét lehet-e így bizonyítani. Na, és pontosan ez a lézerberendezés lenne alkalmas arra, hogy bizonyítsa, hogy a kvantumos értelemben vett vákum az nem semmi, hanem az valami, abban az értelemben, hogy ott is anyag van. Na most el tudom képzelni, hogy a lelkesedésük ebben a pillanatban nem vág a terem tetejéig sem, hogy miért jó az nekünk, hogyha azt mondjuk, hogy a vákum az anyag. Ez még én sem tudom pontosan, miért jó, azt viszont tudom, hogy az általában az emberi ismeretek tárházában ez egy fontos pillanat lenne, hogyha ezt kísérletekre sikerülne bizonyítani, mert például meg tudnánk mondani, hogy az ősrobbanás pillanatától számítva, ugye megint csak az asztrofizikusok ki tudják számolni, hogy mennyi anyag van a térben, bolygók közi szél, bolygók meg egyéb formájában, de hiányzik megint csak egy jó adag anyag. Ha azt mondjuk, hogy az vákum az anyag, akkor a világűrben lévő vákum, az is azt mondjuk, hogy anyag, tehát akkor az elveszettnek hit anyag egy része úgymond megkerül. Na ettől persze mondjuk a mostani élében sokkal, hát hogy is mondjam, csak mindennapi célkitűzéseink van, mit akarunk csinálni, de mindesetre alakult egy előkészítési fázisa ennek az ELI programnak. Ezt az előkészítési fázist az Európai Unió megtámogatta cirka 6 millió euróval, tehát ebből mai árfolyamon egy fél darab petalatos lézer jutott volna ki. Nem is az volt a lényeg, hogy petalatos lézert építsünk, hanem jól megvizsgáljuk a lehetőségét egy ilyen 200 petalatos lézerrendszer és a teljes kutatóközpont létrehozásának. Magyarország is részt vett ebben a munkában, a magyar koordinátor a Citkosz Kaladár volt, az akkori SFK-i részéről részt vett benne a Szegedi Tudományi Egyetem és a Pécsi Tudományi Egyetem, és az SFK-i, most az SFK-it már Wigner Intézetnek hívják, bocsánat, és a magyar projekt főösszeg volt, ez 240 ezer euró, hozzáteszem, nem szerintelenül, hogy a projektnek a nagy részét a szegedi csapat csinálta, tehát mi csináltuk itthon a magyar közreműködést is. Én pedig a projektmenedzsere voltam a nemzetközi projektnek is. A három év alatt, amíg az előkészítési fázis zajlott, sok mindent definiáltuk például, milyen tudományt lehet ténylegesen ezzel csinálni, a 200 petalatos impulzusokkal, tehát 200 petalatos impulzusokkal lehet ezt a bizonyos high field science-t csinálni, tehát a nagy intenzitású terek fizikáját, ide tartozik ez a vákumfelbontás. De ezen túlmenően persze lehet csinálni azért attoszekundumos tudományt, lehet csinálni lézerrel geresztett részecskegyorsítást, azokkal lehet ügyködni, lehet csinálni azért fotonukleáris fizikát, az azt jelenti, hogy nagy intenzitású lézerekkel lehet a radioaktív anyagok egy részét transmutálni. Transmutálás az nem egy, nem a, tehát ez azt jelenti a transmutálás, hogy a radioaktív anyagból lézerfény hatására, most egy lézeres transmutálás, radioaktív anyagból lézerfény hatására vagy nem radioaktív anyag keletkezik, vagy sokkal alacsonyabb sugárzás anyag keletkezik. Tehát ilyen szempontból a nagy intenzitású lézernek van egy olyan jövője is, ami pontosan ezeket a sugárzásokat hivatott mondjuk lebontani. Ez az előkészítési konzorciumban, ami történt, úgy határozott a tudományos testület, az a 13 ország, hogy az ELI két ütemben valósul meg, vagy három, vagy négy helyszínen. Az első ütemben megvalósul három intézet, az Atos Ekonomos Intézet ez Szegeden, megvalósul a Beamlines Intézet ez Prágában, a Beamlines az a nagy fényességű röntgen, illetve részecskesugárzásokat hivatott előállítani, a Nukleáris Fizika Intézet az Romániában, a Bukarest melletti Magurele községben, míg az igazi, idézőjelben igazi, a 200 petahatos lézerimpulzusok megvalósítására egyelőre még nem vállalkozunk. Ennek az az oka, hogy a technológia, mint olyan, az még a három év alatt kiderítettük, megkutattuk, hogy nem annyira fejlődött, hogy azt költségkategóriai módon 200 petahatos impulzusokat lehessen létrehozni. Tehát mostani tudásunk szerint, amit látunk, a 200 petahatos impulzusok, ezek a nagyon nagyok, ezek majd valamikor a 2020-as évek elejére fogjuk tudni majd létrehozni. Mi történik majd Szegeden? Tehát azért nem szeretnék senki sem elkeserteni, Szegeden, és a többi helyen is hozzáteszem, nagyon komoly lézerek és lézeres kutatóközpont fog létrejönni. Tehát azt mondja, a 200 petahatot nem sikerül létrehozni, úgyhogy most tudunk egyet. Tehát azért tessék figyelni, most tudunk egy petahatot, és 200 petahatot akarunk létrehozni. Ez óriási nagy lépés. Jó, tehát a mindenféle technológiai fejlesztésekben általában, hogyha gondoljon csak a számítógépekre, nem elég öregek, vagy elég öregek már ahhoz, hogy az első számítógépekre még nagyjából emlékeztetnek, akkor az ember azt mondta, hogy 2 GHz-es vagy 800 MHz-es a processzor, kijöttek az 1200 MHz-es processzorok, 1500 MHz-es processzorok, és ezért az ember mindig elront a boltba, vette az újabb és újabb gépet. Holott a gépeknek a teljesítménye nem egy 10-es faktorral, nem 10-szereződött meg egy-egy lépésben, jó, hogyha meg 2-szereződött, de inkább egy ilyen 20-30%-kal növekedett csak meg. Mégis mennyire örültem neki, hogy hú, de jó, ez most már milyen gyorsan megy. Itt nézd, itt az a technológiai ugrás, amit a nemzetközi tudományos közösség megkíván tenni, és amire így neki gyűrkőzött, és fel van nagy tűrve az ingújak, ez 200-szoros. Tehát a 200-szoros felé vezető úton vagyunk mi a Szegedi Intézettel is, és a másik két intézet is. A mi missziónk, ahogy a rövidségben adódik, a röntgen és az hát a közeli röntgen és a röntgen ultraibolya tartományban eső nagyon-nagyon rövid impulzusok, nem feltétlenül lézer, hanem fényimpulzusok létrehozása, előállítása, használata alapkutatásokban, illetve egyéb más alkalmazásokban. És persze, hozzáteszem, a másodlagos célunk az, hogy ezen keresztül részben hozzájáruljunk valamilyen szempontból a 200 petavattos Grál kart létrehozásának a technológiájához. Az ELI APS-nak a tudományos menedzsmentje egyben a pillanatban 7 úrból áll. A csoportvezetője szerénységem, a lézeres csoportvezetője és én vagyok, és mellettem van egy kolléga Berlinből, és másik kolléga Mihály Kalasnyikov Berlinből, Rodrigo López Martens a Párizs melletti Eloából. A másodlagos forrás csoportvezetője Dimitris Karalambidis, görög tudós a Krétáról. Istenem, több nevet, Diviki Zsolt részben nálunk volt, részben most pedig az Imperial College-ban dolgozik. Domi Péter Wignerben van, illetve Garsingban. Filip József, na, egy itthon van rendesen, ő Pécsi Tudományegyetem. Szintén Rodrigo, a Rácz Ervin Óbudai Egyetemen van, és a Varjú Katalin volt még tagja, de ő családikok miatt most egy kicsit szünetelteti a tevékenységét a csapatban. Megint csak zárójel apró megjegyzés, sokszor felmerül az emberekben, de miért éppen Szegeden? A külföldieket nem mondom, azoknak még nincsen, azok még nem tudnak magyarul, nem sokára tudni fognak. Diviki Zsolt Szegeden végzett, Dombi Péter Szegeden végzett, Fülöp József Szegeden végzett, Rácz Ervin Kakuk Tojás nem Szegeden végzett, de ő Szegeden szerezte a PhD-jét. És nem azért, ezek az emberek már nem Szegeden tartózkodnak, de innen nőttek ki, ebből a lézeres tudományos közösségből nőttek ki, és mentek a világ, az ország és a világ sok minden tájára. A kutatóintézet felépítése sematikusan úgy néz ki, hogy vannak az úgynevezett elsődleges források, azaz a lézerek, lézerekkel keltjük a másodlagos forrásokat, röntgensugárzás, részecskenyaláb, ilyesmi, és azt ezeket használjuk a kísérleti és munkaállomásokon. Tehát sokszor azt mondják, és ez tudom, hogy ez még sokszor meg fog jelenni így az újságokban, amíg az Eli él és hal, amíg az Eli meg nem hal, addig még ez meg fog jelenni, hogy az Eli az lézerközpont, vagy lézerkutatóközpont. Nem pontosan, mert nem a lézereket kutatjuk, hanem a lézerek segítségével végzünk kutatásokat. Tehát nem a kutatás tárgya nem a lézer, hanem a lézerekkel előállított fényforrások, vagy maga a lézerfény, nyelvvégzett kísérletek, ez a kutatás tárgya. A kicsit bővebb felépítésben itt vannak a három fő lézerrendszer, ezeket elviszük valahogy a céltárgyrendszerekre, és van három fő célterületrendszer, összességében pedig 10 kutatólabor, 10 céllaboratórium található majd a komplexumban. A megvalósításunk stratégiája az volt, hogy az alapkoncepciót megalkotjuk mi, ez a tudományos menedzsment. A megvalósítás időszakában a helyszíni káposzeffet azt minimalizáljuk, egyszerűen, mert nem lesz még 2015-ig épület, tehát ha nincsen épület, akkor nem tudunk hol kutatni, az pedig a tényleges kutatás és a berendezések létrehozása, azt különböző káposzeff, azaz a kutatás-fejlesztési szerződésekkel és ipari szerződésekkel megbízunk olyan cégeket, vállalatokat, egyetemeket, kutatóintézeteket, ahol az adott egységeket nagyon jól meg tudják csinálni, megcsinálják, hazahozzuk, és akkor itt összerakjuk belőle a teljes rendszert. Van egy apró kis probléma, a munkaerő. Ugye manapság az országban van egyfajta munkanélküliség, nekünk pedig munkaerőnélküliségünk van, tehát nekünk jó sok munkaerőre lenne szükségünk. Nem azért feltétlenül, hogy a lézereket aztán a udvarról becipeljük a megfelelő laborokban, ahhoz is kell, de az még egyszerű dolog, hanem a lézerek működtetése mellett sokkal inkább a felhasználásra. Tehát az Eli Alpsnak számunkra 120-150 tudósra lesz szükségünk 2015-től, de addig is felfutó értelemben, akinek egy jó része, és ne tessenek, és mondjam csak megijedni, jó része remélem nem fizikus lesz. Én magam fizikus vagyok, de mégis azt mondom, hogy akkor fog az Eli Alps jól működni, hogyha a kutatók tekintélyes része az vegyész lesz, orvos lesz, biológus lesz, ásványtanász lesz, ilyesmi tudományterületekre jönnek, mert pontosan ők fogják használni a lézereket a kísérletekhez. Mindenesetre a HR probléma és a megvalósítás problematikáját úgy látjuk most átidalhatónak, hogy megbízzuk a többnyire külföldi intézeteket, hogy csinálják meg a különböző eszközöket, tervezzék meg, oda kiküldünk fiatalokat, akik nyilván önök közül is valószínűleg remélem lesznek párnak, akik eljönnek hozzánk, bekopognak, felveszük önöket, itt kapnak egyfajta alapképzést a Domtér melletti fizikus tanszécsoporton, 3-4 hónapos, fél éves egyfajta alapképzés, utána pedig elmennek valahová, tehát nem a melegi végtájakra, hanem elmennek olyan helyre, ahol mi egyszer, akit megbíztunk a szerződésekkel. Ott részt vesznek a különböző ketyerék megtervezésében és megépítésében, majd a ketyerékkel együtt hazajönnek, nem azt állítom, ugyanabban a dobozban, de minden esetre a dobozzal együtt majd hazérkeznek, és segítenek a lézerrendszerek és a tudományos rendszerek installálásában és utána használatában. A menetrendünk, azt is kicsit lapozom, tehát van különböző verziókat csináltunk, specifikációkat, most benne vagyunk a koncepcionális tervezésben, a közbeszerzési eljárásokat nem sokára indítjuk, gyakorlatilag a közbeszerzési eljárásokat reméljük, hogy már augusztus-szeptember környékén le tudjuk zárni szerződéskötéssel is. Az épület az 2015 harmadik negyedévére lesz kész, úgyhogy 2013 őszén, tehát idén ősszel már a gépek fognak ott nem csak lőszermentesíteni, mint ami eddig történt, hanem szépen vágni az alapot és építeni az épületet. Ez kell másfél év, mire megépül az épület és átadódik, illetve a technológia alatt a lézereket és az egyéb tudományos berendezéseket értjük, azok be fognak költözni 2015 harmadik negyedévéig. A teljes környezetet, tehát teljes infrastruktúra, nem csak az épület, hanem ott a kertészet, meg kerítés, meg mit a ilyesmi. Plusz még a lézeres tudományos technológia maradék része, az 2017 végére fog elkészülni. Tehát még egyszer a korábbi hírekkel, meg ilyesmikkel ellentétben nem 2015 végére, hanem 2017 végére épül fel a teljes központ. Az épület az hamarabb készen lesz, de úgy értem, hogy a tudományos berendezések, lézerek, minden egyéb dolog az 2017 végére válik teljesen működőképessé. Hozzáteszem, hogy már 2015 végén már egy része azért működni fog, úgyhogy már kísérleteket fogunk végezni bent. Jó, itt ez, csak azt szerettem jelezni, hogy biztosan sokrétű berendezést, tehát az, hogy lézerek, másodlagos források, kísérleti ketyerék, ezeknek a tervezését ezt majdnem 60 feladattá bontottuk széllyel. Ebben mind a magyar, mind a nemzetközi tudós társadalom bővséggel kiveszi a részét. A magyarok magyar oldalon viszonylag kevesebb, még így is azt mondom, hogy a népesség arány meg ilyesmét figyelembe véve, még így is viszonylag nagy a súlyunk a tervezésben. A nemzetközi közösség az nyilván az megfelelő súlya szerepel. Hozzáteszem, hogy általában az ilyen lézeres know-how, az a többség az külföldön van, tehát külföldön rengeteg lézergyártó cég van, Magyarországon ebben a pillanatban egy sincsen még, de ez lehet, hogy változni fog. Rengeteg kollega vesz részt a tervezésben, egy nagyon-nagyon szerény számokat írtam ide, de a tervezésben résztvevő kollégáknak a száma az igazából ilyen 100-120 ember körül van most, akik csak a tudományos tervezést csinálják. Ami a hazai részletet illeti, az Atomki 4 intézmény vesz részt a hazai tervezésekben. Az Atomki, a Pécs, a Szeged alatt nem csak az egyetemet kell érteni, hanem az SZBK is besegít itt néhány előkészítő labor tervezésében, illetve a Wigner Kutatóintézet. Ez a százalékos megosztás pedig körülbelül ilyen. Ez a százalékos megosztás, hozzáteszem, ez nagyjából leképezi a jelen hazai viszonyok között a Szeged, ezen a területen, tehát a szegedi lézeres lézerrel kapcsolatos kutatásokban való túlsúlyt, és a megfelelő arányokat jól jelzi. Tehát gyakorlatilag a Szeged viszi a hazai kutatásoknak a felét, és a másik három helyre osztozik a maradék másik felén. A szakmai minőségbiztosítás pedig a Műszaki Egyetem megfelelő tanszékei és kollégái biztosítják. A elsődleges forrásokról kicsit bővebben, tehát a lézerekről, ez a lézerrendszereknek a végleges változata, csomó iteráció ment keresztül az egész, lesz három nagy lézerrendszer, és kettő kicsi, és különböző alkalmazások lesznek majd. Ezek a paraméterek a tisztesség kedvéért felteszem, de ezek nyilván önöknek csak mérsékleten mondanak túlságosan sok minden, de azért meg fogom világítani egy példával, mit jelentenek. Tehát ebben lesz egy 100 kHz-es lézerrendszer, egy 1 kHz-es és egy 10 Hz-es lézerrendszer. A 100 kHz-es azt jelenti, hogy másodpercenként 100 ezer darab impulzus jön ki belőle. Ezen az energiája az viszonylag kicsi, 5 millizsúl. Lesz egy 1 kHz-es, másodpercenként 1000 impulzussal, és lesz egy 10 Hz-es, a másodpercenként 10 impulzussal. Ez a 10 Hz-es rendszer, ennek a csúcsintenzitása az 1 petavattot meg fogja adni, 2 petavatt körüli csúcsintenzitása lesz ennek a petavattos lézernek. Az elején petavattokról beszéltem, ezért most ide visszacsatolok. Tehát itt egy ilyen lézerrel az ember rápüsszög egy anyagra, egy gázra vagy ilyesmire, az felrobban mindenféle sugárzás keletkezik. Én nem tenném oda a kezemet, és hogy őszintén még az ellenségének sem kívánnám, hogy a kezüket oda tegyék, mert az gyakorlatilag hát nem az, hogy bocsánat, tehát a szifis dolgokat jól leképezően kiukasztaná az embernek a kezét. De egy-egy ilyen impulzusban 10-20-30-40 zsúlnyi energia van. Egyszer egy ilyen lézerimpulzus az embernek ki tudja lyukasztani adott esetben a kezét, ha nem vigyáz rá. Ugyanakkor a benne lévő energia az néhány 10 zsúl. Mit jelent ez a zsúl a köznapi életben? Egy tábla, Tibi, Milka, egyéb más csokonában hány kilokalória van, vagy hány zsúl van? fogos rossz kérdés, ezt nem tette fel a kis kérdések közé. 500, majdnem 500-nál, 500 kilokalória van egy ilyen egy tábla teljesakiban, 500 kilokalóriát, ha az ember átfordít zsúlra, ezt tudja hasonlítani, meg kell szorozni 4,2-vel, legyünk nagyvonulak, 4-jel szorozunk csak meg, tehát ez egy tábla teljesakiban, 10 dekás teljesakiban van 2000 kilozsúl, azaz 2 megazsúl kalória van benne. Tehát 2000 megazsúl, miért 2000 megazsúl kalória van, 2000 megazsúl energia van egy tivicsakiban, itt pedig van 40 zsúl. Tehát a kettő között van egy 5 nagyságrend különbség. Ez azt jelenti, hogy veszünk egy tábla csokoládét, annál letörjük egy kis szélét, de csak egy picit törünk le belőle, nagyon picit. Ennyi energia van egy ilyen lézerimpulzusban. Ha egy ilyen darab csokit az ember a kezére ejt, akkor leseprélni, így, mert csokis lettem. Ha ez az energia egy lézerimpulzusban jön, manifestálódik, akkor az kiukasztja a kezünket. Tehát ez az energia mind a kettő, ugyanaz az energia, de a lézer pont a különleges tulajdonsága miatt ilyen különleges dolgokra képes. Jó. Csak egy érdekességet, hogy a jelenleg működő lézerekhez képest hol helyezkednek a lézereink. Az egyik lézerrendszer esetén ez a jelenlegi működő lézer halmaz, a mi lézerünk az itt fog elhelyezkedni, ez a jóságirány. Másik lézerünk esetén ez a jóságirány, itt van a világban tervezett és működő lézerrendszerek összessége, és ez itt helyezkedik el. Tehát azt lehet mondani, hogy a három fő közül két lézerrendszer esetén a világ abszolút vezető lézerrendszere, vagy vezető lézerrendszere így között lesz mondjuk a szegedi. Ami a másodlagos forrásokat illeti, itt a teljes elektromágneses spektrumot ezt szeretnénk fedni, a röntgentartománytól a terahertzes tartományig, hogyan tudjuk lefedni, attoszegonós impulzusokat keltünk. Veszünk egy lézerelven előállítható rövid impulzust, megerősítjük, ezt rálőjük valamilyen targetre, általában is a céltárgyra, akár a gáz is sok esetben, és a céltárgyból ilyen különleges tulajdonságú röntgenimpulzus lép ki, röntgenimpulzus sorozat, amiknek az impulzus hossza az néhány attoszekundum. Vagy másik módon, hogyan keltettünk másfajta sugárzást, ez speciál részecske sugárzás, a lézerimpulzussal rálövünk egy céltájra, ami lehet egy sima alufólia és bent a boltba ténylegesen teljéken hozzáteszem, vagy sima folpak, megint csak a boltba az ember elmegy, hogy ott közel lesz majd a metró, meg a praktiker, meg a buszon is, az ember ott elmegy, vesz egy adag céltárgyat, csak nem azt mondja, hogy céltárgya kérek, azt mondja, hogy folpakot kérek, elviszi, és akkor ezzel a kutatóközpont el lesz olyan 1-2 évig ezzel egy zacskó folpakkal céltárgyalánt. Rá tüsszögünk erre a lézerrel a céltárgyra, a nagy elektromágneses sugárzás a céltárgyban lévő molekulákat szétbontja molekulatörzsekre, illetve elektronokra, elektronokat kiröpíti magából a céltárgy pont a lézerfény miatt, az elektronok negatív töltéssel rendelkeznek, hátra maradt iontörzsek, ez protonok pozitív töltéssel rendelkeznek, és kihúzza maga után. Tehát az elektron felhő kijön, maga után húzza az ion felhőt. Ezen alapul a részecske gyorsítás. Mire fogjuk ezeket használni? Például úgynevezett attoszekundumos röntgen diffrakcióra, ami azt jelenti, hogy van egy-egy ilyen kis molekulám, vagy egy nagyobb molekulám, az esik le, az ember kicsit kell círozni, meg kell időzíteni, hogy puff, akkor eltalálni. De esik, eltaláljuk, az a kis molekula, cluster, vagy kis anyagdarab, ez sajnálatos módon megszűnik létezni, mert akkor az plazmává válik. Viszont mielőtt még plazmává válna, egy úgynevezett diffrakciós képet alkot, azaz önmagáról megszórja a lézeranyalábot úgy, amit fel tudunk venni, és ebből vissza lehet rekonstruálni ezt, hogy milyen volt ez a kis anyagdarab, ez a molekula, ez a cluster, mielőtt még szétrobbant volna. Ezzel az eljárással nagyon sok minden dolgot meg lehet tudni az anyagról. Tipikusan például a gyógyszergyárakban ilyen biológiai preparátumok előkészítésénél használják, rengeteg információt tartalmaz. Másik érdekes dolog, mire lehet használni ezeket a lézereket, és a másodlagos forrásokat lehet úgynevezett rákterápiát csinálni gyorsított ionokkal. Ez azt jelenti, hogy ez különösen ott érdekes olyan helyeken, ahol az ember a hagyományos sebészi eszközök, ugye az a felvágjuk, ez nem működik, például az agyban, vagy a retinában. És van még néhány ilyen hely. Ez azt jelenti, hogy van egy ilyen gyorsított részecske nyaláb, behatol az emberi szervezetben, de nem nyelődik el. Lassú-lassú, és csak nagyon jól meghatározott helyen nyelődik el belül. Tehát azt jelenti, hogy ténylegesen oda mennek ez kicsit azért persze bonyolultam, mert lefektetik, lekötik az embert, ilyesmi, betolják a gépbe, becélozzák például a fején ezt a területet, és ott aztán a területen belül, ott ki tudják ezzel az ion nyalábbal vágni, úgymond meg tudják semmisíteni a rákos daganatokat. Most ilyen műtéteket egyelőre Szegeden nem végzünk, hanem ehhez vannak olyan helyek, ahol már végeznek műtétet egyébként, de csak nem lézeres úton gyorsított ionnyalábokkal. Szegeden, amit tervezünk, ennek azért elég bonyolult a biokémiája és a biofizikája, a biológiája ennek a folyamatnak, tehát egy csomó ilyen kutatást végzünk még, tervezünk Szegeden az ilyen ionnyalábokkal, hogy ez hogy az kölcsön a biológiai rendszerekkel. Szintén orvosi alkalmazás, az orvos biológiai alkalmazás, megint csak az, hogy a időben követve hogyan dispergál, hogyan válik el, mi történik egy fehérjével, vagy egy más biológiai rendszerekkel. Végül, de nem utolsó, van egy érdekes dolog, nagyon nagy felbontású képalkotást lehet csinálni a lézerrel létrehozott röntgenforrásokkal. Ez egy normál röntgenformással létrehozott kép, történetesen a röntgen úr feleségének a bal keze, jeggyűrűnek a nyoma, vagy helye is ott van, szépen rajta. Ez nagy kujom volt az öreg, nem ütette oda a kezét, mondta, gyere mama, tedd csak ide a kezed, mi van ott? Lefotózta. Ezzel szemben manapság, hogyha a lézerrel létrehozott röntgen forrásokkal ilyen nagyon jó felbontású képeket lehet létrehozni. Ez egy rákcsáló, és ez 2002-ben készült kép, ez a technológia még jobban fejlődött azóta, tehát a felbontás látszik, hogy itt az apró bordákig lehet látni a felbontását, és a rákcsáló maga, ez nem nagyobb, sőt általában kisebb, mint az embernek a keze. Úgyhogy ez miért egy lézerrel ilyet lehet létrehozni, hagyományos technikával, mert az nem lehet ilyen jó felbontásról létrehozni. Maga az Elia Alpsnak a helyszíne, mint tudják, az öthalmi, nem a diáklakások melletti terület. Tehát a diáklakások itt vannak, mögötte lévő egykori bozótos, most már csak kicsi bozótos területen, jön majd létre a kutatóközpont ezen a 10 hektáros területen, és körülötte, ezen a területen pedig egy innovációs tudományos parkot szeretne létrehozni az egyetem, tehát ez a része az egyetem kezelésében van. Egész pontosan néhány hónappal ezelőtt már így nézett ki ez a terület, látható rajta a bozót és a cserjeírtás nyoma, valamint egyébként a területet lőszermentesíteni is kellett, mert hogy ott, mint ahogy tudják, régen orosz laktanya volt, és hát a föld az sok mindent rejtett. Néhány tonna annyi lőszert, meg egyéb dolgot. A látványterve a megvalósítandó intézetnek, ez akkor így néz ki, ez egy 10 hektáros területen van még egyszer, ez a kocka épület, a kockának tűnő épület, ez a technológiai főépület, tehát ott lesznek a lézerek, a lézereknek a nagy része ott lesz, ott lesznek a laborok és mindegy ilyen más dolog. A felülnézetben így néz ki ez a terület, tehát itt az A épület, ez a technológiai épület, a B épület az a technológiai épületet szolgálja ki. Tehát azért, hogy rezgésmentes legyen, optikában, tehát tudják, hogy számít az, hogy mennyire rezeg valami, vagy mennyire nem. Ugye megint nagyon-nagyon rövid időtartamokról van szó, nagyon kicsi léptékekről, tehát hogyha egy lézernyaláb így bóklászik, akkor sosem fogjuk eltalálni a lefelé eső molekulát, meg egyéb más dolgokat, úgyhogy nagyon pontosan rezgésmentesen kell megépíteni az egészet. Néhány adalék, hogy ez mennyire rezgésmentes lesz, például nem lesz bent folyóvíz. Tehát aki vízre akar menni például, az méltóztatik kifáradni a B-épületbe, és ott lehúzni maga után a megfelelő eszközöket, mert az A-épületben azért ne legyen vízáramlás, nem lesz vízfolyás sem. Ugye az A-épületnek nagyon fontos az, hogy a légkondicionálása nagyon jó legyen. Az összes légkondicionáló berendezés szintén a B-épületben lesz, ide az A-épületben csak ilyen nagy csövek csöveken keresztül megy be majd a leütött vagy megmelegített levegő, attól függ, hogy milyen évszakban vagyunk. A B épület ezért egyfajta kiszolgáló épülete az A épületnek, a C épületben lesznek az irodák és az igazgatóság, még a konferenciaközpont, a D épület pedig egy előkészítő, a D épület pedig egy karbantartás, raktár, és ott van egy nagy mechanikai műhely. Összesen a teljes épületkomplexum közel 25 000 négyzetméteres hasznos alapterülettel bír majd. Belülről a lézercsarnok területe az közel több mint 1000 négyzetméter, a célterületek, ahol ténylegesen kísérletek működnek, lesznek 2000 négyzetméteres alapterületű, van egy csomó minden más labor, optikai labor, biológia, kémiai és egyéb más laborok vannak, mechanikus műhelyek, irodák és konferenciaterem. A lézerek itt helyezkednek majd el, a három fő célterület, a HTA, MTA és az LTA, azt különbözteti meg őket, hogy milyen vastag faluk a keletkező sugárzások egyrészt bentartására, másrészt a külső sugárzás kívültartására. Ugye kísérlet tekintetében mindig el kell dönteni, hogy ki ellen védekezünk, aki kint van, külső sugárzás ellen védekezünk, vagy az a külső térrész, tehát a civileket védjük meg a belső sugárzással szemben. Ez a klasszikus dilemma, hogy aki fogoly, az a fogoly-e, vagy a külső rész az, aki van zárva a keretetsz másik oldalán. Mindenesetre itt az MTA, ott 1 méteres lesz a betonfal, a legnagyobb árnyalási területeken, a HTA területeken pedig 2 méteres betonfal védi majd a belsőket a kinti sugárzástól, a külsőket pedig a benti sugárzástól. Másik fajta állítványterv, itt látható egy konferenciaközpont, a fejet, agyat szimulál, vagy vizionál, egészen pontosan ez a belső látványtervnek a belülről a része, ez a konferenciateremre néző része. És a végül nem utolsó, a költségvetésünk hogy néz ki. Tehát az előkészítési projektek, amik mentek, most ez a magyar előkészítés, nem nemzetközi, magyar előkészítés eddig fölemésztett, vagy nyárig föl fog emészteni bő 10 millió eurót. Az épületek és a tudományos technológia az első megvalósítási fázisban, tehát 2015 végére bő 100 millió euróba kerülnek majd. Az egyes szolgáltatások 2 millió, tehát az első megvalósítási fázis 2015 végéig 130 millió euróba fáj majd a nemzetközi közösségnek. Ugye ennek 15%-át fizeti Magyarország, 85%-a az Európai Uniós pénzből jön. A második megvalósítási fázisban a költségvetésünk pedig 86 millió euró lesz, azaz 2017 végéig összességében 216 millió euróba kerül majd a teljes kutatóközpont létrehozása, megépítése, benne van, hozzáteszem, a szükséges munkaerő bére is. Én ezzel zárnám előadásomat, köszönöm a figyelmüket, és remélem, hogy a jövőben ott kint a laktanyában is, mind a látogatóközpontban, mind pedig munkatársi szinten találkozni fogunk majd juniorokkal. Köszönöm.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Csapó Benő, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar egyetemi tanára tartja meg a Tanulás Társadalmi Haszna című előadását. Szeretettel várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra!